Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig dr. Olá Julianna, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatója, egyetemi docens, az MTA doktora, és egyben a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2025-ös nyertese a vendégem. És hát sokszor írnak rólad úgy, Julianna, ugye most a díj kapcsán, hogy 3 gyerekes édesanyaként nyerted el ezt a díjat, tehát nem csak a kutatásban vagy úttörő, hanem abban is példát tudsz, vagy lehet mutatni, hogy hogyan lehet egyensúlyban tartani a munkát a magánélettel egy ilyen jelleg feladat közben, és hát említetted, hogy azért valamilyen fajta példát ebben van édesanyád kapcsán. Hogyan tudod ezt az egyensúlyt te a mindennapokban működtetni, vagy létrehozni, vagy sikerül-e?
Én azt hiszem, hogy az esetek nagy részében sikerül. Én nagyon törekszem rá, hogy a munkát és a magánéletemet szétválasszam. Úgyhogy megpróbálok munkaidőbe dolgozni.
És nagyon hatékonyan dolgozni.
És hatékonyan, ez valami, ami így a díj kapcsán sokszor kiderült, hogy készültem a beszélgetésekre, vagy beszélgettem a különböző emberekkel, hogy nekem nagyon fontos a hatékonyság. Tehát, hogyha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk jól, és hozzuk belőle ki a lehető legtöbbet. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon személyes érték, a hatékonyság. És emiatt, amikor dolgozok, akkor én megpróbálok nagyon a munkára koncentrálni, viszont megpróbálok időbe elmenni a munkahelyemről, hogy el tudjak menni a gyerekeimért, és haza tudjam őket vinni. Nem tudom, hogy titkot árulok-e vele, de a kutatói munka azért nem ennyire köthető szoros keretekhez, meg munkaidőhöz. Vannak időszakok, amikor többet kell dolgozni, van, amikor kevesebbet, és én személyesen ezt úgy oldom meg, hogy hajnalban korábban föl szoktam kelni. Úgyhogy mielőtt a gyerekeimet elvinném iskolába, akkor felkelek, és akkor többet dolgozok. Viszont azt nagyon próbálom elkerülni, hogy amikor velük vagyok, akkor dolgozzak.
Tehát ez lehet talán a kulcs, hogy ez a fajta figyelem mind a két esetben megmaradjon. Mennyire kell akkor itt a tudatos tervezés lehet a kulcs, gondolom. Nagyon. És hogy szigorúnak kell lenni önmagunkkal?
Én pont azt próbálom megtanulni jelenleg, hogy ne legyek magammal szigorú, és hogy könnyebben el tudjak engedni dolgokat. A tervezés szerintem mindenképpen fontos, meg betartása a határoknak, hogy itt sajnos most ezt el kell engedni. Nem mindig sikerül, tehát nekem se sikerül mindig az, hogy azt mondjam, hogy már ezt nem csináljuk tovább, akár sikerül, akár nem, de minden esetre törekszek rá. És a szigorra meg azt mondanám, hogy valószínűleg van egy olyan fajta egyensúly a szigor, a tervezés, meg az engedékenység között, ahol jól tudunk működni. Szerintem azért vannak sokan a hallgatók között, egyetemi körökben is, akik túl szigorúak vagyunk magunktól, túl sokat várunk el. És fontos megtanulni azt, hogy mi az, amire nekünk van szükségünk, és azt is megengedni magunknak. Látni a saját vágyainkat, ami nem feltétlenül mindig a kutatáshoz és a munkához kapcsolódik, és hogy ezt is meg tudjuk magunknak engedni. Hogy például meg tudjam magamnak engedni, hogy most csak a gyerekeimmel vagyok, hétvége van, és most élvezzük a kutyasétáltatást, vagy ugye elmegyünk egy akvaparkba, és én ezt nagyon fontosnak tartom, és próbálok rá törekedni, hogy megvalósítsam. Ráadásul azért is fontos, mert azt szeretném, hogy a gyerekeim is élvezni tudják az életet. Tehát amellett, hogy tudják, hogy fontos tanulni, azt is el tudják fogadni, hogy valami nem sikerült tökéletesen, mert mindannyian hibázhatunk, és nem történik semmi baj, hogyha 3-ast kapunk, vagy 4-est, esetleg 2-est, sőt, még egy 1-esből se lesz baj, mert ki lehet javítani. Nincsen baj. Tegyük meg, amit megtudunk, de figyeljünk közben azokra a dolgokra is, amiket szeretnénk.
De azért szoktad azon kapni magad, hogy mondjuk épp egy kutatási eredményen gondolkozol, miközben máshol kellene lenned?
Ez fejben. Főleg azokban az időpontokban fordul elő, amikor már közel járunk a befejezéshez. Tehát amikor már majdnem értjük a dolgot, akkor van egy nagyon erős kényszer bennem, ami az agyamat foglalkoztatja, hogy már pedig erre rá kell jönnöm.
Ezt meg kell oldani valahogy.
Tehát, hogy azokban az esetekben, igen, tehát, hogy ezt én nem tudom legalábbis kizárni, de azért szerencsére vannak nyugodtabb időpontok is, amikor ez kevésbé sürgető.
Nyilván az idő előre haladtával az ember ezt egyre jobban és jobban csinálja, és tanul akár a hibáiból, vagy a rossz tapasztalataiból. Volt olyan időszak, amikor azt érezted, hogy két világ között vagy?
Igazából ez a kifejezés, hogy két világ között vagyok, azért olyan időszakok voltak, például amikor nem élveztem a munkámat, nem éreztem úgy, hogy az egyetemhez tartozok. Nekem ez egy elég nehéz dolog volt, hogy otthon tudjam érezni magamat az egyetemen. És ilyen szempontból nagyon hálás vagyok a BMW-nek, mert létrehoztak egy kisgyerekes szülőket, anyákat segítő ösztöndíjat, és ennek a programnak a része, hogy nem csak ösztöndíjat adnak, hanem részt kell venni egy mentori folyamatban, ahol az embernek van egy mentora, akivel havonta kell beszélgetnie. És nekem a mentorom Nagyné László Krisztina volt, aki egy egyetemi tanár a fizikai kémia tanszéken. Én vele korábban soha nem beszélgettem, viszont maga az, hogy egy éven keresztül figyelte az én fejlődésemet, figyelte arra, hogy én hogyan érzem magam az egyetemen, nagyon sokat segített nekem abba, hogy kvázi az otthonommá váljon. Addigra én már 40 éves voltam, és egész addig úgy éreztem, mintha kicsit idegen lennék ott. És ilyen szempontból tudományos körökbe, vagy akár más munkahelyeken is én nagyon fontosnak tartom a mentorálását, segítését a fiatalabb kollégáknak, hogy otthon tudják érezni magukat, mert ezáltal azt hiszem sokkal jobb teljesítményre lesznek képesek.
Mit tanácsolnál, vagy üzennél, bármelyik szó jó lehet itt azoknak a nőknek, akik attól tartanak, hogy nem lehet egyszerre a két helyen helytállni?
Én azt mondanám, hogy próbálják meg azt csinálni, amire hívja őket a szívük. A Bibliában nagyon sokszor előfordul ez a parancs, hogy ne félj, és azt hiszem ez pont ez a helyzet, vagy ez is az a helyzet, ahol azt kell, hogy ne félj, csináld azt, amit szeretnél, és meg fogod találni az utat. Ha szeretnél kutatni, érdemes megkérdezni magunktól, miért szeretnénk kutatni. Azért, hogy dicsőséget szerezzek magamnak, vagy azért, mert élvezem ezt a munkát, és szeretnék hozzátenni a világhoz. Hogyha a dicsőséget keressük, akkor azt nem lehet garantálni, mert nem lehet tudni, hogy tényleg magasra jutunk-e. Viszont, hogyha élvezzük magát a kutató munkát, akkor meghozhatja maga a munka az eredményét. És abban az esetben, hogyha valaki a munkát élvezi, akkor szerintem bátran menjen el kutatónak.
23. alkalommal adták át a kivételes tehetségű hazai kutatónőknek a L'Oréal UNESCO a Nőket és a Tudományért nemzetközi elismerést. Itt ugye egy akadémikusokból álló zsűri az, aki dönt a pályázatokról. Milyen elismerés ez a díj számodra? Hogyan élted meg, amikor kiderült, hogy megkaphatod?
Én hihetetlenül örültem neki. Amikor először megláttam az értesítést, el sem mertem hinni, és nem is mondtam el senkinek. Korábban többször megpályáztam, és ezért hihetetlenül nagy öröm volt idén megkapni. És azért is fontos nekem ez a díj, amiről már szó volt, mert egyszerre fontos nekem a munkám is, meg az anyaság is. És az előbb fölmerült, hogy nagyon sokan nem mernek hozzálátni nőként ahhoz, hogy kutatóvá váljanak. Inkább keresnek valami kisebb munkát, amely mellett nevelhetnek gyerekeket.
Tehát a biztonsági zónán belül maradnak.
És nekem is ez egy nagyon nagy kérdés volt, hogy én tudtam, hogy gyerekeket szeretnék nevelni, hogy nagyon fontos érték számomra a család, és egyáltalán nem tudtam, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy én soha nem áldoztam föl a családi életünket a kutatás miatt, és ezért maga ez a díj kifejezi azt, hogy megérte ez az egész. Tehát, hogy tényleg egy hatalmas öröm, hogy meg lehet csinálni együtt, hogy kutatok is, meg gyerekeket is nevelek. És hogy nem kellett az elismeréshez feladni számomra fontos értékeket.
Ez volt az első gondolatod, amikor megkaptad, vagy azt, hogy igen, sikerült?
Hát ezt így hónapokkal később nagyon könnyű ezt mondani, viszont abban, hogy többször pályáztam, ez mindig benne volt. Viszont átélni igazából csak utólag tudtam, tehát utólag éltem bele magam, meg utólag tudom ilyen szépen megfogalmazni, de ez a nagyon fontos érték, azt hiszem, emögött a díj mögött, hogy váljon láthatóvá a kutatótársak számára is az az erőfeszítés, amit nők, akár van gyerekük, akár nem, befektetnek abba a kutatásba, amit végeznek. És azt is szeretném ehhez hozzátenni, hogy igenis nehezebb nőként, kutatóként érvényesülni, különösen természettudományos területeken. Elég, hogyha megnézzük hazai egyetemeknek, munkacsoportoknak az összetételét. És a nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy a nők elismertsége az utóbbi 40 évben nagyon sokat javult. Tehát még 40 évvel ezelőtt a pszichológiai kutatások alapján a nőket sokkal kevésbé kompetensnek tartották, mint a férfiakat. Nyilván nagyon kevés női felsővezető volt. A rettentő nagy erőfeszítés hatására mára a nők és a férfiak megítélése, kompetencia, hozzáértés szempontjából megegyezik. Sőt, valamivel többen gondolják azt, hogy a nők hozzáértőbbek. Ennek ellenére még sincs túl sok női vezető, például felsővezető, és azt találták a pszichológiai kutatások, hogy ennek az az oka, hogy a nőkről sokkal inkább az a vélemény, hogy ők kedvesek, és nem eléggé asszertívek ahhoz, hogy véghez vigyék a fontos vállalati vezetői teendőket. De azt hiszem, hogy ennek ellenére ebben is lesz a jövőben fejlődés, és ki fog derülni. Már most is bizonyítva van, hogy a női vezetők hatása kifejezetten hasznos minden vállalati kultúrába, mert például segítik a magának a szervezetnek a működését, segítenek abba, hogy minden munkaadó sokkal jobban magáévá érezze a szervezetet, és többet ki tudjon hozni magából.
A vállalati szférát említetted, vagy a versenyszférát fogalmazzunk így, de ugye itt az oktatói, kutatói közeg kapcsán is érdekes, hogy hasonlóak a tapasztalataid? A
igen.
Nők előrelépését, illetve elismertségét tekintve?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen érdemes megnézni például a Műszaki Egyetem egyetemi tanárjainak az összetételét. Nincsen akkora a nők aránya az oktatók között, mint például más európai uniós országokban. A Fiatal Kutatók Akadémiája nyilvánosságra hozta a kutatásuk eredményeit, amik kifejezetten azt mutatják, hogy Magyarországon el vagyunk maradva az EU-s átlagtól. És emiatt azt gondolom, hogy nagyon jót tenne az országnak, hogyha minél több női vezető lehetne különböző területeken, és az akadémián belül is.
Hogyha egy picit még belemegyünk a részletekbe, és mélyebbre ásunk, és majd elmondod a saját tapasztalataidat, vagy azt a fajta vélekedést, amivel találkozol, vannak kimondatlan elvárások egy női kutatóval szemben?
Ez egy hihetetlenül érdekes kérdés, és igazából én azt gondolom, hogy korábban semmilyennel nem találkoztam. Én azt úgy éltem meg, hogy nők és férfiak azok egyformán vannak megítélve. Viszont amivel nagyon szembe találkoztam, és ezek nem tudom, hogy elvárások, de maga az a tény, hogy ha az embernek gyermekei születnek, akkor nem tud úgy ott lenni a munkahelyén, mint egy férfi. Még akkor is, hogyha a munkaidőmet ott tudom tölteni, sajnos a gyerekek azok megbetegednek, és ez mind kiesett munkaidő volt. És az is nagyon fontos, hogy a munkaidőn kívüli részt én pedig a gyerekeimmel töltöttem, míg látom azt, hogy bizonyos férfi kollégáimnak igenis van energiájuk, erejük arra, hogy akkor is a kutató munkájukkal foglalkozzanak. És bár ez egy kicsi részletnek tűnik, de így a Fiatal Kutatók Akadémiája nagyon szépen megmutatta, hogy a nők teljesítménye az el fog maradni a férfiakétól, hogyha gyermekeik születnek, mert az egyik nagyon fontos mérőszáma a kutatók teljesítményére, hogy hány cikket írtak.
Tehát a publikációk száma.
Így van, a publikációk száma, és hogy ezekre a publikációkra hányan hivatkoztak. Na most, hogyha egy édesanyja otthon marad, nem ír cikket, ebből egyenesen következik, hogy kevesebb lesz a hivatkozás a cikkeire, tehát eleve egy súlyos hátrányt összeszed a férfi kollégákhoz képest. És nagyon jónak tartom azt a törekvését, mind az MTA-nak, mind a például az Európai Kutatási Ügynökségnek, hogy megpróbálják ezt valamilyen módon kompenzálni, és az is nagyon jó, hogy például a Fiatal Kutatók Akadémiája ennyit beszél erről a kérdésről.
Illetve hát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet is egyfajta pozitív példaként hoztad fel, ami a kisgyermekes szülőket támogatja. Nagyon fontosak ezek a lépések, és gondolom, hogy sok ilyen lépésre van még szükség. Érezted valaha egyébként, hogy jobban kell, vagy kellene teljesítened azért, mert nő vagy, mint a férfi kollégáknak?
Korábban sohasem. Most nem tudom, hogy belülről jön, vagy kívülről jön. Most kifejezetten úgy érzem, hogy nekem többet kéne tennem.
Nagyon tehát többet kéne letenni az asztalra.
Igen, tehát most van bennem egy ilyen érzés, viszont ezt megpróbálom kezelni azzal, hogy most ennyit tudok tenni, és reménykedek benne, hogy ez elég lesz. Nagyon örülnék, hogyha majd egyetemi tanár lehetnék valamikor.
A most kapott díj az egyértelműen egyfajta elismerése az eddigi tevékenységnek, vagy tevékenységednek. Beszélgettünk arról, hogy szakmailag és emberileg is mennyire fontos ez a díj egy kutatónő számára. Megerősített benned valamit ez az elismerés, illetve a pályádon másképp mész innentől tovább, hogy ezt
kifejezetten. Ezt így nem is gondoltam soha, mert korábbi díjak igazából nem érték el ezt a hatást. De most, hogy megkaptam ezt a díjat, valóban úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, és hogy megéri ezért jobban küzdeni. Úgyhogy nagyon fontos volt ennek a díjnak az érzelmi oldala számomra, hogy segítse az önértékelésemet, hogy más fényben tudjam látni azt, amit eddig elértünk.
Arról beszélgettünk, hogy a kutatásait között különösen izgalmas az ammóniagyártás hatékonyabbá tétele, hogy visszautaljunk a beszélgetésünk első felére, illetve hogy ez az anyag ugye kulcsfontosságú az élelmiszertermelésben, hiszen a műtrágyák alapja, a jelenlegi eljárás viszont ugye hatalmas energiaigényű, valamint környezetszennyező, és ez azt gondolom, hogy mindenképpen egy kulcs szó. Hol látod a kutatásodat 5-10 éves távlatban? Gondolkozni szoktál ezen?
Most erre azt kellene válaszolni, hogy szoktam, és mindig nagyon fontosak a tervek, tehát hogy én nagyon sokat tervezek. Viszont érdekes módon a kutatási témák alakulása, azért az nekem kevésbé tervezett, és ezt most nagyon szívesen fel is vállalom. Tehát vannak kutatók, akik úgy gondolják, hogy már pedig mi ebbe az irányba megyünk, és ha törik, ha szakad, arra felé megyünk. Viszont említettem, hogy nekem nagyon fontosak az együttműködések, és ezek mind folyamatosan alakulnak. Alakul az, hogy kivel vagyok kapcsolatban, milyen érdekes kérdés merül föl. És én egy olyan típusú kutató vagyok, azt hiszem, aki élvezi az együttműködést, szeret problémákat megoldani, és emiatt folyamatosan alakul, hogy merre felé haladunk. Megvan a módszerünk, ezt a módszer különböző témákra tudjuk használni, és részben a partnerektől, részben magunktól is függ, hogy merre felé megyünk. Nyilván megvan egy irány, tehát számításos kémiánál fogunk maradni. Elkezdtünk átmeneti fémkomplexekkel foglalkozni, tehát Angliában 2007 és 2009 között, amikor ott voltam, ott tanultam meg, hogy átmeneti fém, ilyenek a vas részvegyületeket hogyan lehet modellezni, de egy nagyon kis vegyületcsaládot modelleztünk akkor. Amikor hazaköltöztem, ezt a módszert itthon meghonosítottam. Én voltam akkor az első, aki enzimeket vizsgált egy úgynevezett QMMM módszerrel. Mára már vannak mások is, akik használják, de egy kutatási terület az igazából fejlődik. Nem igazán lehet előre látni, hogy 10 év múlva pontosan hol fogunk tartani. Szerintem kutatóként fontos a nyitottság, hogy őszinték legyünk, hogy figyeljük azt, hogy mások hol tartanak, a mi ötleteink működnek vagy nem működnek, és van még egy dolog, ami nekem fontos. Én szeretem az olyan témákat, amiket látom, hogy be lehet fejezni. Tehát, hogy van valami elképzelésünk arról, hogy ezzel mit szeretnénk elmérni, és utána, hogyha ezt befejeztük, ez fontos a doktoránsoknak is, meg nekem is, tehát ahhoz, hogy ők megszerezzék a doktori fokozatukat, nálunk 3 darab cikket, 3 témát be kell fejezniük, és ezt mindig szem előtt tartom, hogy olyan témát válasszunk, felelősség teljesen, amit be lehet fejezni, hogy ők meg tudják szerezni az ő címüket, és mindegyiknek a végén fontos újraértékelni, hogy most itt tartunk, körülnézni, hogy merre lehet tovább haladni. Említettem, hogy ilyen vastartalmú enzimekkel kezdtünk foglalkozni, és ezt az utóbbi években elkezdtük kiterjeszteni részvegyületekre. Tehát most már egy vegyületeknek nagyobb családját tudjuk. Foglalkoztunk ammónia gyártásával, most viszont az új pályázatunkba az elmúlt 2 évben elkezdtük ezt kiterjeszteni. Az ammónia fontos volt itt, mint nyersanyag. Hogyan lesz ammóniánk, hogy műtrágyát csináljunk benne. De közben a társadalomnak, meg a gazdaságnak vannak más kihívásai. Említettem, hogy ott a földgáz, meg a kőolaj, ezeket felhasználjuk. De kérdés, hogy oké, és utána miben tároljuk az energiát? Ott van a nap, jön az energia, de hogyan tudjuk tárolni? És az ammónia azért is egy kulcsfontosságú vegyület, mert az lehetne például energiatároló. Tárolhatnánk belőle az energiát, és akkor szénmentes energiatároló anyag lenne. És hogyha tároljuk belőle az energiát, akkor amikor szükség van rá, akkor ki tudnánk belőle szedni. Úgyhogy nem csak azt nézzük, hogy hogyan tudnánk ammóniát előállítani nitrogénből, hanem hogyan tudnánk az energiát kiszedni ammóniából, hogy más célokra felhasználhassuk.
Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van-e olyan szakmai vagy személyes álmod vagy küldetésed, amit a következő években vagy már beterveztél, vagy esetleg amire vágysz és szeretnél ide eljutni.
Változnak a hallgatók. Változik az, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan viszonyulunk egymáshoz, változik az, hogy hogyan tudnánk őket jól tanítani. Tehát, hogy nekem egy nagyon érdekes kihívás az, hogy hogyan lehet a mai világba megfogni a gyerekek figyelmét, fenntartani, és átadni azt a tudást, amit mi szeretnénk, mert ez egy csöppet sem triviális kérdés, különösen a COVID óta, de a saját gyerekeimben is látunk, hogy az egyrészt nagyon, nem olyan hosszú a figyelmünk, nagyon nehéz sokaknak elsajátítania ezt a természettudományos szemléletet, hogy valamilyen oknál fogva az, ami régen szerintem könnyebb volt, most sokkal nehezebb. Lehet, hogy amiatt, hogy több időt töltünk az online világban, és emiatt a kézzelfogható ismereteink kevesebbek. Például nagyon elképesztő volt nekem, amikor először szembesültem azzal, hogy az anyag megmaradás az nem mindenkinek van meg. Tehát egyetemre eljön, és nem érti azt, hogy az anyag megmarad, hogy átalakulhat, de nem tűnik el, és nem kellett. Tehát, hogy ennek az abstrakciós képességnek az elvesztése kifejezetten megjelent az utóbbi években. És nekem az egy nagyon fontos, nem tudom, hogy személyes és szakmai kérdés, kihívás, amire választ szeretnék találni, hogy hogyan tanítsunk jobban, hogyan erősítsük a hallgatók közti csoport együttműködést. Szó volt rólam a többször, hogy fontos nekem a csoport, és meg vagyok győződve róla, hogyha tudnánk valamiféle szorosabb kapcsolatot kialakítani a hallgatóink között, akkor ezzel el tudnánk érni, hogy a képzéseink minősége is jobb legyen, hogy jobban magukénak érezzék a hallgatók magát az egyetemet, hogy szívesen ott maradjanak, és hogy jobb mérnököket képezzünk. Úgyhogy magának az oktatásnak a fejlesztése, az erről való gondolkodás, hogy hogyan tudnánk ezt a mai körülmények között jobban csinálni, az egy kérdés, és amivel nagyon szívesen foglalkoznék. És még egy, ezt is említettem, hogy nekem is volt egy ilyen mentorom. Fontosnak tartom a mentorálást, és nagyon örülnék, hogyha így az egyetemen belül kialakulhatna majd egy olyan szolgáltatás, egy ingyenes szolgáltatás kvázi az alkalmazottak felé, ahol minden előítélettől mentesen csak oda mehetnének, beszélgethetnének, és egy kicsit el tudnának gondolkodni a saját életükön. És ilyenbe például nagyon szívesen részt vennék.
Ez mindenképpen egy izgalmas cél, és bízom benne, hogy sikerül elérned. Julianna, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és sok sikert.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Olá Julianna, egyetemi docens, az MTA doktora, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatója, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2025-ös nyertese volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.